Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben a farizeusok odamentek Jézushoz, és megkérdezték: szabad-e a férjnek elbocsájtania feleségét? Próbára akarták tenni ugyanis. Ő azonban kérdéssel válaszolt: mit parancsolt nektek Mózes? Ezt felelték: Mózes megengedte, hogy vállólevelet írjunk és elváljunk. Jézus folytatta: a ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsot. Isten azonban a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybe kötött, azt ember ne válassza szét. Otthon tanítványai ismét megkérdezték őt ezzel kapcsolatban. Ezt válaszolta: aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el ellene. Ha pedig a feleség hagyja el a férjét és máshoz megy, házasságot tör. Kisgyerekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét. A tanítványok azonban elutasították őket. Amikor Jézus meglátta ezt, megharagudott, és ezt mondta nekik: engedjétek hozzám jönni a gyerekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom nektek, aki nem úgy fogadja Isten országát, mint egy gyermek, nem megy be oda. Azután ölébe vette a gyerekeket, és kezét rájuk téve megáldotta őket. Ezek az evangélium igéi. Elgondolkodtató, ahogyan Jézus válaszol, és azt mondja a kérdezőknek, hogy az Isten tervében nem így volt. Mózes ezt a ti kemény szívűségetek miatt rendelte így. És akkor elkezdünk ezen gondolkodni, hogy hogy? Hát, minthogyha itt egy könnyebbségről lenne szó, hogy Mózes azt mondja, hogy hát megengedem, hogy így lehessen. Hát nem éppen ez a szeretetnek a megnyilatkozása? Nem az, amikor azt halljuk, hogy jaj, hát ez, na ez, de milyen irgalmas. Ó, hát ez így sokkal könnyebb, vagy emberibb, vagy élhetőbb, vagy természetesebb. Tényleg, hát ha már valami nem megy, akkor adjunk vállólevelet. És milyen érdekes, hogy Jézus nem azt mondja, hogy igen, igen, hát ez az irgalmas Istennek a terve, ami kinyilatkozik, hanem azt mondja, hát ez azért volt, mert kemény a szívetek. Hát ha valamire nem gondolnék ezzel összefüggésben, pont arra, hogy Jézus ezzel indokolja, az embernek a kemény szívűsége miatt. Mit kezdjünk a kemény szívűségünkkel? Erről szeretnék elsősorban beszélni. Hogy miért lehetséges ez, hogy Jézus itt a kapcsolatra vonatkozóan a kemény szívűségünkről beszél. Az emberi kapcsolatokban, a társkapcsolatban is, tulajdonképpen akarva, akaratlanul, sőt kikerülhetetlenül, megúszhatatlanul megjelenik a kemény szívűségünk. Ha akarjuk, ha nem. Ha szeretnénk, ha nem. Az ember kemény szívűsége ott föltárul. Milyen értelemben? Nehogy úgy vegyétek ezt, kérlek, hogy most én bárkinek a bántásába, szídásába vagy kritikájába akarnék fulladni. Majd talán a beszéd vége felé világos is lesz, hogy mennyire nem erről van szó. Miért jelenik meg az emberi kapcsolatokban természetesen és kikerülhetetlenül a kemény szívűségünk? Azért, mert ha akarjuk, ha nem, éppen a kapcsolatokban, főleg a társkapcsolatban, annak a szorossága, intimitása, közelsége és sok mindene miatt föltárul a sebzettségünk, az összes emberi gyöngeségünk, az öröklött nyavajáink és nyomorúságaink, amelyek nem csak genetikus módon öröklődhetnek, hanem mindenféle más természetű örökséget jelentenek. Az emberi szívnek a sérültsége a kapcsolatokban föltárul. Pont a legszorosabb kapcsolatokban, a legfontosabb kapcsolatokban, ahol leginkább akarjuk és mondjuk azt, hogy szeretlek. És ahol halljuk, hogy valaki azt mondja nekem, szeretlek. És ahogyan az emberi sérültség vagy sebzettség megjelenik a legfontosabb kapcsolatainkban, azzal együtt megjelenik a keménységünk is. És aztán, hogy jelenik még meg az emberi szívnek a keménysége akarva, akaratlanul? Úgyhogy éppen az emberi kapcsolatainkban, amelyekben úgy szánnánk magunkat oda, hogy szeretnénk úgy is megélni az életet, hogy mi ott előbb-utóbb az én benyújtja a számlát. És azt mondja, és én velem mi lesz? Nagyon tetszik nekem, hogy mi, meg kapcsolat, meg egy test, hát ez tényleg gyönyörű, és én velem mi lesz? Az én céljaim, az én szükségleteim, az én, és minden, ami így kezdődik, hogy én. Éppen azért, mert egy kapcsolatra szánjuk magunkat, egyszer csak az én megjelenik, és kéri a jussát. És hogy kéri a jussát, tulajdonképpen ezzel együtt valamiféle keménység is megjelenik. És aztán hogy jelenik meg az emberi szívnek a keménysége? Nem azért, mert rosszak vagyunk, és nem azért, mert ha jók lennénk, ez elkerülhető lenne, hanem egyszerűen az emberi természet okán. Hát úgy, hogy akarva, akaratlanul nem csak a sebzettség, és nem csak az én jelenik meg, hanem megjelenik az azzal való küzdelmünk, hogy valami igazságtalan. Az emberi kapcsolatokban előbb-utóbb, ha akarjuk, ha nem, megjelenik az, hogy ez igazságtalan, hogy ez így nem igazságos. Hogy ez valamiért nekem sok, vagy valamiért ez több, mint ami, hogy ez már valahogy nem egyenlő, vagy nem méltányos, vagy valahogy ez már nem igazságos. És ha akarjuk, ha nem, ez mindenképpen megtörténik. És amikor valahogy a szívünkben markol ez, hogy de ez már most így nem igazságos, ott megjelenik az emberi szívnek a keménysége is. És végül a negyedik, biztos hosszabban is lehetne mondani, most csak négyet akarok kiemelni. Ki ne ismerné azt, hogy éppen a legfontosabb kapcsolatainkban egyszer csak szinte már levegőt se tudunk venni, és azt mondjuk, hogy na hát ez nekem már sok. Na most lett elegem. És akkor lehet, hogy még ordítok, lehet, hogy már nem is ordítok, lehet, hogy elmegyek egy fél napra, vagy ki tudja mennyi időre, és azt élem meg, hogy na ez nekem már sok, ezt én nem bírom, nekem ez elég már. Ha akarjuk, ha nem, ez megtörténik. És ha éppen nem a férjem miatt, vagy a feleségem miatt, akkor a gyerekek miatt. És ha nem a gyerekek miatt, hát az anyukám és az apukám miatt, és ha nem miattuk a testvérem miatt, és ha nem miattuk, ki tudja mi miatt. De egyszer csak nem hívjuk, és nem várjuk, nem akarjuk, és nem szeretjük, és egyszer csak az életnek a terhei úgy ránk nehezednek, ott a legfontosabb kapcsolatainkban ki se látunk alóluk. És ezzel összefüggésben megjelenik az emberi szív keménysége. Az első gondolatsornak a végén csak szeretném még egyszer hangsúlyozni, nem azért jelenik meg a kemény szívűségünk, mert rosszak vagyunk, és nem is volna elkerülhető, ha jobbak lennénk. Egyszerűen az emberi természetből adódik az, hogy megjelenik az emberi szív keménysége. És akkor most mit lehetne tenni? Hogy van akkor ez tovább? Tudjátok, bár miért kellene tudnotok, nyilván, ahogy reggel fölkelek, és még hajnal van, és elkezdek elmélkedni az evangéliumon, először eszembe jut nagyon sok teológiai gondolat, de jó lesz a mai vasárnapon, majd a házasság szentségének a teológiájából hozok sok minden szépet, persze próbálom majd érthetően, és aztán, hogy megírom itt a fejemben a beszédet, végül kimondom az amment, amit sosem mondok ki, de úgy magamban azért lezárom, és azt mondom, ez így nem lesz jó. És akkor hagyom az egészet, és egyszer csak, hát igen, miről is kéne beszélni, hát az érzésekről, az érzelmekről, elköteleződésről, összetartozásról, a lélektani dolgokról, hát ez az, akkor megírom a fejemben a beszédet, kirakom az amment, és utána azt mondom, ez ugyanolyan rossz, mint az előző. És akkor ezt most hagy hozzam ide, hogy mi kelti bennem a rossz érzést, mikor azt halljuk, hogy valaki azt mondja, igen, igen, a házasság sírig tartó hűség, szenvedni kell, áldozatot hozni, keményen odarakni magadat, kit érdekel, hogy érzed magad. Hát én ebbe beleborzongok. És aztán jönnek mások, és olyan ártatlan, látszólag gyermeki tekintettel azt mondják, nem, nem, hát Istennek az a terv, hogy boldogok legyünk. Hogy mi boldognak érezzük magunkat, és hát egy kapcsolatban éppen nem tudjuk, hát akkor megyünk egy másikba, mert Istennek ez a terve, hogy az ember boldognak érezze magát itt az ég alatt. Hát ettől kiráz a hideg. És talán nem értitek félre a szavamat, mert most mind a kettőt idehoztam, és tulajdonképpen ezt az irányt szeretném továbbvinni, mikor valaki egyoldalúan csak hozza a teológiai dolgokat, nem elég, nem elég. Mikor valaki hozza a lélektaniakat, akármilyen igaz is lehet, nem elég. Mikor valaki a szenvedésről és áldozatról beszél, nagyon igaz, de nem elég. Mikor valaki az örömről és a boldogságról, igen, de nem elég. Na de akkor meg hova tudunk menni? És tulajdonképpen ezért eljutottunk oda, hogy a társkapcsolat, a házasság és a család kikerülhetetlenül szembesít bennünket az élet drámai természetével. Kikerülhetetlenül. És akkor belefulladhatunk a tragédiába, vagy megpróbálhatjuk felszínesen valamiféle komédiának fölfogni. A társkapcsolat szembesít bennünket az élet drámai természetével, az emberi sors drámaiságával. És tulajdonképpen ez az, ami előtt érdemes volna egy picit megállnunk, és akkor azt mondani, igen, nézhetjük Krisztus halálát pesszimistán, hogy micsoda szenvedés, és fájdalom, és megpróbáltatás, és igazságtalanság, és belefulladunk. És akkor mondhatjuk, nem, nem, már nézzük optimistán. Hát azért Mária csak ott volt, az anyukája. Hát néhány asszony csak siratta. Azért az a János is csak ott volt. Az a József elkérte a testét. Hát a százados azt mondta, hogy tényleg, hát igaz ember, Isten fia volt. Hát azért valami értékes csak volt ott. És érezzük, ahogyan nézzük Krisztus kereszt áldozatát, hát ha ezt pesszimistán nézzük, ez egyszerűen szörnyű. És ha optimistán, ugyanúgy. Hát lehetetlen, hogy ne legyen valami másfajta nézésünk, ahogyan egészen másképpen látunk. Most nézzük meg ugyanúgy, látjuk Krisztust ott a kereszten, és akkor mit mondunk erre? Azt mondjuk, hogy csak szenvedés. Hát, ha csak szenvedés lett volna, akkor Jézus azt mondta volna, ott az utolsó lehelletével, hogy nem bírom tovább. Úgy halt volna meg, ha ez csak szenvedés. De nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy beteljesedett. De hát azt is milyen abszurdum lenne állítani, hogy Krisztus a kereszten azt kereste, hogy érezhetné magát egy kicsit boldogabban. Te akár melyik irányba megyünk, tulajdonképpen az, amivel találkozunk, hogy az életnek van egy drámai természete. És hogy akárhogy próbálunk ügyeskedni jó szándékkal, naívul, vagy bárhogyan, hogy kicsit kicselezzük ezt, és adjunk egy kicsit ilyen választ, kicsit olyat, kicsit, nem elég. Úgy érezzük, hogy elégtelen, vagy értelmetlen, fölszínes, vagy csak valami nagyon magas, vagy csak valami rettenetesen mély. Nem igazán emberi, és ezért nem igazán isteni. És milyen érdekes, hogy olyan összekapcsolódnak itt a vasárnapi evangéliumok, mikor azt mondja Péter Jézusnak, Uram, te nem szenvedhetsz. Akkor Jézus azt mondja neki, hogy gondolkozol te? Nem az a baj, hogy meg akarsz engem kímélni a szenvedéstől, hanem, hogy valamit nem látsz, valamit egyáltalán nem értesz. Ez pedig valahogy Istennek a terve, abban, ahogyan az élet mindenképpen kikerülhetetlenül drámai természetű. És akkor most szeretnék eljutni a beszéd végére. Mit jelent ez, hogy az élet drámai természetű, és hogyha van olyan helyzet, amiben ez a drámaiság kikerülhetetlen, az a házasság. Mert ott aztán ennek mindenféle színe és fonákja megjelenik. Mindenféle. És az ember szívének a keménysége föltárul, és akkor mit tehetünk? Vannak, akik azt mondják, talán megúszhatjuk azzal, hogy szídjuk a másikat. Szóval lehet, hogy megúszhatjuk az élet drámaiságát, hogy akkor megyünk egyik embertől a másikig. Vagy megúszhatjuk az élet drámaiságát, hogy inkább minden magunkra veszünk, és azt mondjuk tényleg lehet, hogy én vagyok a rossz, vagy még több áldozatot kell hoznom. Ezek nem elegendő válaszok. Mikor belefulladunk abba, hogy tulajdonképpen azt gondoljuk, arról van itt szó, hogy a másik tesz engem boldogtalanná, vagy azért nem olyan jó az élet, mert ő nem változik meg. Ezek rettenetesen felszínes válaszok valamire, ami lényegileg drámai. És nem válaszolható csak meg azzal, hogy igen, ha megváltoznál. De akkor, és végül is talán eljutunk oda, ahogyan hozunk egy döntést arra vonatkozóan, hogyha az életnek a drámai természete pont a társkapcsolatban tárul föl, talán leginkább, ha valahol, akkor ott, hogy akkor abba hagyjuk a felszínes válaszoknak az adását és keresését. És ez például azt jelentheti, hogy többé nem egymás szídásával próbáljuk az élet drámaiságát megválaszolni, mert úgy megválaszolhatatlan. Sem a drámaiság elkerülésével, sem annak a valahogy megpróbálni való föloldásával, vagy bagaterizálásával, vagy tragikussá mondásával, hanem például ott áll akkor a férfi és a nő egymás mellett, és azt mondják, most abba hagyjuk, hogy egymást szídjuk azért, mert az életnek drámai a természete. Most ezt abba hagyjuk. És mi lenne, hogyha együtt megállnánk az élet drámai természete előtt, és azt szemlélnénk, mint ahogyan néha föltekintünk Krisztus keresztjére, és azt nem pesszimistán nézzük, vagy optimistán. És tudjuk, mennyire értelmetlen ott bárkire a vizes lepedőt ráhúzni, hogy ez emiatt volt, mert a Pilátus miatt volt, kicsit lett volna másmilyenebb, nem történt volna meg. Egyszerűen csak valami fordulatra van szükség idebent. Például arra a fordulatra, hogy együtt szemléljük, valahogyan egy megszentelt közösséget vállalva egymással, az élet drámaiságát. Nem hibáztatva azért, mert az éppen a kapcsolatban tárul föl olyan nyilvánvalóan. És végül is valahogyan elfogadva a kemény szívűségünket, amit ha akarunk, ha nem, meg fog jelenni. És valahogyan igyekszünk egy igazán mélyen emberi és szent választ adni arra, hogy mi következik abból, hogy megjelent az én és a te kemény szívűséged. Hogy mit tehetnénk együtt azzal, hogy föltárult a kemény szívűségünk. Istennek nem az a terve, hogy szenvedjünk, de az se, hogy csak úgy boldogok legyünk. Nem, Isten terve túl van ezen, hogy most szenvedni kell, vagy boldognak lenni, túl. És ha ezt a túlt egy kicsit sem érintjük meg, akkor hasztalanul és fölöslegesen hihetetlen sokat beszélhetünk, és vitatkozhatunk a házasságról, hogy most elavult, meg nem, most a hűségről, meg minden egyébről. Értelmetlen. Mert pontosan azt akarjuk vele elkerülni, ami elkerülhetetlen. A szembenézést az élet drámai természetével. És amikor az élet drámai természete egyszer csak megjelenik, és mi megjelenünk a drámai természet előtt, akkor ott bennünk, velünk és köztünk történhet valami sokkal több és mélyebb, valami fontosabb, emberibb és megszenteltebb, mint hogy egyszerűen csak vitatkozzunk, vagy újjal mutogassunk bárkire. Tulajdonképpen azt keressük, ahogyan az élet mélysége és az élet magassága bennünk és köztünk találkozik. Ezt keressük. És de nagy dolog, ha van bennünk annyi nyitottság, hogy ezt együtt keressük.